Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Rátszakott a bomb.
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolati és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt. Jó volt.
Sziasztok, ez itt az Agytágító Podcast, kuriózumokkal a tudományvilágából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Tölts velem néhány percet a vudú világában. Alig ha van még egy vallás a világon, amelyről annyi rém történet kering, mint a vudúról. Pedig maga a szó, amely a nyugat-afrikai Beninben élő Fon népnyelvéből származik, és eredetileg vodun, azt jelenti Isten vagy Isteni, ami nem megfejthető, vagy a hatékony erő. A vodunok, Benin ősi istenei, akikhez rengeteg lenyűgöző hiedelem és bizarr hagyomány kötődik Afrikában és a diaszporában. A vudú, vodun, vagy vodú, tehát Istent vagy szellemet jelent, és olyan láthatatlan erőkre utal, amelyeket az ember nem tud megmagyarázni. A vudú számunkra talán egy különös, hátborzongató világ, amelyről hazánkban keveset tudunk. A hívők mágikus gondolkodásuknak megfelelően mindenütt az ember és az Isten kapcsolatát látják. A vudú követői számára ez egy hatalmas, élő erő, amely meghatározza a mindennapi életüket. A vudú eredetileg Nyugat-Afrikában, Beninben alakult ki. A rabszolgatartás révén a karibi térségbe is elkerült ez a gyakorlat más, főként keresztény vallások elemeit is magával hozva. A vudút ma főként Benin, Ghana és Togo államokban, valamint a karibi Haiti államban, illetve részben Louisianában, az USA-ban gyakorolják. Beninben a vudú, a kereszténység és az iszlám mellett hivatalosan elismert vallás, a hungánok, bokorok és mambuk Haitin ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, mint katolikus társaik. Hivatalosan engedélyezik számukra, hogy házasságot kössenek, kereszteljenek és temetést tartsanak. A vuduban egyébként nincsenek állandó gyülekezetek vagy egyházi hierarchia. Az egyes papok egymástól nagyrészt függetlenül tevékenykednek. A vudú vallás követőit pedig vuduzinak hívják. A vudunak világszerte mintegy 60 millió követője van. Németországban csak néhány száz valódi vuduzi él, akik szinte mind nyugat-afrikai vagy karibi gyökerekkel rendelkeznek. A hitet születéskor öröklik. A vudúra való átérés lehetséges, de általában hónapokig tart és sok rituálét igényel. A vudú szinkretikus vallás, amely különböző afrikai, iszlám, katolikus és indiai elemekből áll, ami a rabszolgakereskedésre vezethető vissza. Az afrikaiak falu közösségükből kiszakítva, arra kényszerítve, hogy a gyarmatosítóknak dolgozzanak és felvegyék a keresztény hitet, egy részük megpróbálta folytatni eredeti vallását, és életben tartani a hozzá kapcsolódó reményt és identitást. Állítólag mintegy 3 millió embert szállítottak innen az új világba. A vudu hit erősebb volt a rabszolgakereskedők kényszerénél. A vuduzin még idegen földön is hűségesek maradtak isteneikhez. Tiltott isteneik elrejtésére a rabszolgák gazdáik vallási szimbólumait használták. Szűz Mária szobrai a termékenység istennőjét, Erzulit testesítették meg. Szent György a vadászat istene lett, a kereszt pedig a vuduban a szellemek és az emberek világa közötti kapcsolódási pontot jelképezi. A mágikus hit mindenütt keveredik ma is a többi vallással. Beninben ma 50-50 hívőről beszélnek. Az ember nappal keresztény vagy muszlim, éjszaka vuduzi. A nyugati világ számára nagyrészt észrevétlenül létezik itt, Nyugat-Afrikában egy olyan párhuzamos világ, amely az emberi lét problémáira kínál hatékony megoldásokat a hagyományos, ősi tudás segítségével. A gyógynövényekről és alkalmazásukról szóló széleskörű titkok elválaszthatatlanul összekapcsolódnak egy olyan világnézettel, amelyben minden ember egy mágikus, spirituális egész része. Én először 20 évesen kerültem kapcsolatba a vuduval, amit pont a mássága miatt lenyűgözőnek tartottam. Már több mint 20 éve élek egy multikulti nagyvárosban, ahová a világ minden tájáról jönnek az emberek. A sors pedig úgy hozta, hogy saját bőrömön tapasztalhattam meg, és rontottam el egy ilyen rituált. Akkoriban persze fogalmam sem volt, mi a fene folyik, na ne gondolj semmi rosszra. A dolog aztán persze felkeltette az érdeklődésemet, ezért elkezdtem utána nézni. Az egyetemen, ahol tanultam, oktatott egy professzor, aki többet között a jorubákat kutatta és a vudú hitvilágukat. Folyton belógtam az előadásaira, és mondanom sem kell, leesett állal, és néha borzongva hallgattam őt. Aztán beszereztem néhány könyvet, és innen már csak egy lépés volt Henning Christophhoz, akinek könyveit és interjúit használtam alapként a mai epizódhoz. A neves etnológus és fotós Henning Christoph több évtizedes kutatóútjai során jutott el a vudú hazájába, és dokumentálta azokat. Gyakran többször is ellátogatott a legeldugottabb területekre is, amik olyan nagy bizalom alakult ki iránta, hogy részt vehetett az ott zajló eseményekben. Olyan dolgokat sikerült lefényképeznie, amelyek addig tabunak számítottak a kívülállók számára. Henning Christoph tehát pontosan tudja, hogy miről beszél és mit mutat. Hosszú éveken át dolgozott fotóriporterként különböző nemzetközi magazinoknak is. Christoph az Essen-i Das Fotoarchiv fotóügynökség tulajdonosa és igazgatója, a Soul of Africa Museum alapítója és igazgatója, sőt, egy afrikai vudú pap a Vudú Krónikása címet adományozta neki. Dokumentumfilmjei, amelyeket mindenképp érdemes megnézni, leszámolnak a szokásos klisékkel és előítéletekkel. Érthető és mégis rendkívül hozzáértő módon közelíti meg ennek a vallásnak az eredetét, hátterét és lényegét, amely lenyűgöző. Talán éppen azért, mert nem minden magyarázható meg racionálisan. Bár ebben a tekintetben a vudú őszintén szólva alig különbözik más, állítólag idézőjelben civilizáltabb vallástól. A hit ereje hegyeket mozgat, Afrikában és a világ más részein egyaránt. Christoph fotói és dokumentumfilmjei szerintem lenyűgözően tanúskodnak arról, hogy a tényekkel és formulákkal megközelített mód csak egy változat, amellyel a létezésünket le lehet írni. De gyere velem belénkbe és nézzünk szét együtt a vudú világában. A vudúnak sok neve és arca van. Mi a nyugati világban mindenek előtt szemedi báró grimaszát ismerjük. A félelmetes alakot talpik feketében, cilinderrel a fején, szivarral a szájában és sétapálcával a kezében. Róla még egy kicsit később mesélek valamit. Na meg a zombikat, amelyek már régóta a horror ikonográfia részévé váltak, és az olyan jelenségeket, amelyek kellemes borzongást keltenek, mint például a transzba esettek extatikus táncai, a babák tűvel való szurkálása, a megszállottság állapota, az öldögűzés. Számtalan jobb-rosszabb hollywoodi film és mindenféle könyvek révén azt hiszük, hogy sokat tudunk erről a hátborzongató vallásról, pedig még a legjobb esetben is csak néhány torz képet ismerünk. A vudú csak egy istent ismer, akit Bon Dieu, tehát jó istennek hívnak. Bon Dieu azonban annyira hatalmas, hogy a hívő nem fordulhat hozzá közvetlenül. A loák működnek közvetítőként. A loák isteni szellemények, akiknek hatalmában áll megváltoztatni a dolgokat. A 401 loa az ősök szellemeivel együtt gondoskodik a vudú követőinek, a vudúzinak sorsáról. A vudú hívő számára a loa racine, a családi loa, akinek imádata generációk óta folyik a családon belül, jelenti a legeslegfontosabb kapcsolatot. De vissza Bon Dieu-höz. Szóval, kezdetben a nagyisten Bon Dieu a káoszból teremtette a világot. Egy gömbölyedett edénynek egy lopótök két felének alkotta meg. Az egyik fele a szellemeké, a másik fele az embereké. A két fél folyamatosan áthatja egymást. Nincs se fent, se lent, és ami még fontosabb, nincs határ élet és halál között. Az ember feladata, hogy harmonikusan illeszkedjen társadalmi környezetébe, sors közösségébe. Ezt úgy teszi, hogy életben tartja a kapcsolatot az istenekkel és az ősökkel. Mivel az afrikai gondolkodásban, ahogy már mondtam, nincs alapvető elválasztás élet és halál között, az istenségek és az ősök természetesen az emberek közösségéhez tartoznak. Az elhunytak még mindig együtt léteznek az élőkkel. Hasonlóképpen az istenségek is a mindennapi élet szerves részét képezik. Gondolkodásmódjuk szerint bizonyos elemek bizonyos istenekhez kapcsolódnak. Minden istenségnek megvan a maga különleges aspektusa, és a rituálékon és a szertartásokon keresztül befolyásolják az embereket. A vudu eléggé gyakorlatias. A segítség vagy azonnal érkezik, vagy egyáltalán nem. Istennek gyermekeivel való kapcsolata mindig egyfajta adok-kapok. Ha azt akarod, hogy a szellemek meghallgassanak, áldozatokat kell hoznod. Többek között állatokat, alkoholt, cigarettát vagy parfümöt. A loának is tennie kell valamit cserébe. Azok a loák, akik nem segítenek, azokat a hívők elfelejtik és végül eltűnnek. A vudu rituálék középpontjában az állatáldozat, vagy az élénkítő szerek, mint például a rum és a dohány, valamint a pap, a közösségbe beavatottak, a lakoma és a transztánc áll, amelynek dobritmusai és énekei különböző szellemlényekhez kapcsolódnak. A papság szimbóluma a rituális csörgő. A loa időnként birtokba veszi a mély transzban levő táncosokat, ami hatalmas megtiszteltetésnek számít. A vuduban a megszállás egy loa által a loával való rituális egyesülés része. És ennek semmi köze ahhoz, ami nekünk a megszállottság szóról jut eszünkbe, és ahhoz sincs köze, hogy valaki mentális betegségben szenved. A vuduban nagy tisztelet övezi azokat az embereket, akiket a transz szerthatások során rövid időre magukhoz vesznek a szellemek, akiket a loa meglovagol, akiket a betegek és a transz alatt segítségét keresők felkeresnek. A loák ilyenkor az embereket egyébként emberlovaknak nevezik. Ettől kezdve az ilyen megszállott, idézőjelbe, személy, élete végéig szellemi kapcsolatban áll a szóban forgó szellemlénnyel. És gyakran a loa az, aki később szorosabb kapcsolatra vágyik a hívővel, amit aztán egy bonyolult rituáléval hoznak létre. Mágia. Boszorkányság és fekete mágia. Háttérben a vudu látványos vagy fenyegető jellege. A vallás feladat azonban az emberi közösség stabilizálása. Ha ez a rend felborul, vagy az egyensúly megbomlik, akkor szertartásokra van szükség. A gyógyító szertartás mellett, amely a betegeket visszaéleszti a közösségbe, és lehetővé teszi számukra, hogy megtapasztalják a gyógyulásukat, természetesen ott van a varázsló szertartása is, aki az Istenek szent haragját köti annak a testéhez, aki nem illeszkedik be, vagy megpróbál ártani a közösségnek. Így a valláson belül is bizonyos mértékig utat törtek maguknak az ártó varázsok. A benini vudu papok számára azonban egyértelmű, hogy a fekete mágia annak is ártalmas, aki gyakorolja azt. Neki is viselnie kell a tettei következményeit. A vudut újra és újra a fekete mágiával hozzák összefüggésbe. Ezeket az elképzeléseket a halott kultusz és a régen elhunytak újraélesztésébe vetett hit, a nekromancia táplálta. Ezen a téren egyébként a női loa, Marinette nevű női loa a legveszélyesebb szellem. Róla hamarosan még mesélek. Azonban az ember áldozat nem volt, és nem is része a vudu hitnek, hangsúlyozza Henning Christoph. Bár számos rituálék során állatokat áldoznak fel. Ezek az állataldozatok egyrészt a loa szellemi táplálását, másrészt a hívők táplálását szolgálják. Ahogy már említettem, más kultúrákhoz és vallásokhoz hasonlóan a vudu papok és hívők is megpróbálhatják állítólagos erejüket ártalmas varázslatokra használni. Az ilyen gyakorlatokat folytató papokat bokornak nevezik. Ezzel szemben áll a hungán, a vudu pap, aki elutasítja az ilyen gyakorlatot, ha szerinte nincs erkölcsileg megfelelő ok rá. Ez a fogalmi megkülönböztetés a pap nők esetében általában nem történik meg. Őket mindig mambóként emlegetik. De nézzünk néhány főbb loát. Szakpata a keserű föld istene. Ő a teremtő istenség Mavulisa első gyermeke és Sángó a mendörgés istenének testvére. Míg Sángó az égben uralkodik, addig Szakpata a földön tevékenykedik, ahol az olyan ellentétekért felelős, mint a betegség, egészség és azok egyensúlya. Szakpatát a betegségek leküzdésére, a csecsemő halandóság csökkentésére, de néha az irigység, a kapzsiság és a féltékenység csökkentésére is segítségül hívják, mivel ezek a tényezők tönkretehetik a kényes társadalmi struktúrát. Szakpata természetesen boszorkányság esetén is segíthet. Egy ilyen szertartás során a Szakpata pap, vagy segítője, mély transzban, a hangos dobolás ütemeire forogva, táncolva, fogaival megragadja az állat áldozatot. Igen, az éppen levágott, vérző állatot. Aztán szabad kezével forgatja azt, mint egy demonstrálva az istenség erejét és kegyetlenségét. Legba, az Istenek hírnöke. Legba a Vodun pantomban különleges szerepet játszik az emberek és az Istenek közötti általános kommunikációban. Ő teremti meg a kapcsolatot a világok között. Ő az első, akinek áldozatot mutatnak be. Legbát igencsak szeszélyes fickónak tartják, ha nem elégedett, vagy ha úgy ítéli meg, hogy nem megfelelően bántak vele, előszeretettel közvetíti hibásan az emberek kéréseit az Istenek felé. A vudúzi ezért mindig arra törekednek, hogy fel ne bosszantsák őt. Legba a ház bejáratánál áll, és vigyáz a házközösségre. Természetesen őt is etetik, és apró ajándékokat kap, amikor az ember belép a házba. A mindennapi életben az Isteneknek hozott apró áldozatok mellett azonban előtérbe kerül a közösségi szertartás, amelyben fontos az Istenekkel való közvetlen kapcsolatfelvétel. A kutyák szentek Legba számára, ezért a neki szánt áldozatokat néha a kutyáknak mutatják be. Ha azok megeszik az áldozat elfogadottnak tekinthető. Sango, a mennydörgés és a villámlás istene. Sango a Yoruba nép mennydörgés istene. Sangot hatalmas erkölcsi bírónak tekintik, és ennek megfelelően imádják. Az ő dolga, hogy megbüntesse a hazugokat, a házasságtörőket és a tolvajokat. Az utóbbiakat egyébként villámcsapásra ítéli. A villám Sango ostora, a mennydörgés a csattanása. Régebben az így elítélt és megbüntetett személyt és minden vagyonát gyorsan eltávolították a falvakból, mert Sango haragja volt várható, ha a vétkes holttestét nem takarították el, és a falut nem tisztították meg. A Sango pap meghongatja a rituális kettős harangot, hogy megidézze a mennydörgés istenét. Sango titokzatosságát és hatalmát szimbolizáló piros papagájtollakat tart a szájában. A pap birtokában van, idézőjelben, Sango villám hárítója, ami egy rituális szerszám, ami többek között szárított, kivájt lopótökből áll, amiben puskaport töltenek, és amit elítélt tolvajok combcsontjaihoz erősítenek. Ezzel a mágikus fegyverrel a Sango pap villámokat irányíthat a még élő tolvajokra. Gu, a vasharcos. A berlini fonok Gu-ként, a jorubák Ogun-ként tisztelik. Ő a hatalmas harcos megtestesítője. Az ő területe a vas és a világ meghódítása. A Gu jelképei a pusztítás és a teremtés, amelyet a kovács műhely szimbolizál, ahol a vasat megolvasztják és új formává alakítják. Ő az egyik legfontosabb és legrégebbi vudú istenség. Gu, aki a háború és a vas erőszakos istene, véráldozatokat követel. Szentélyei mindig az áldozati állatok vérével vannak átitatva. Ifa, orákulum és istenség. A Yoruba nép körében Ifa fontos isten és hatalmas orákulum. A Babalawo, a misztérium atya, aki a fa jóslatokat értelmezi, képzése akár 7 évig is eltarthat. A fa számos alapvető bölcsességet tartalmaz az emberről és a természetről. Ahhoz, hogy ezeket valóban mindenre kiterjedő módon megismerjük és értelmezzük, időre, hozzáértő útmutatásra és különleges képességekre van szükség, amelyeket azonban az orákulum képes feltárni. Más szertartásokhoz hasonlóan itt is szükség van áldozatokra, hogy az istenek engedékenyek vagy jobbkedvűek legyenek. Az orákulum tál általában emberi koponyákat, gyógynövényeket, állati maradványokat és különféle fétéseket tartalmaz. A vudu felfogásában a sorsod a nemtelen istenség fá vagy ifá testesíti meg. A kérdések tisztázására a papok a fá orákulumot használják. 2 láncot dobnak, amelyeken összesen 16 dióhéj vagy kardlóhéj található. E 16 héj helyzetéből 256 jel kombinálható, amelyek a kérdező helyzetéről és kilátásairól adnak információt. Ahogyan nálunk az asztrológiát és a horoszkópokat is előszeretettel veszik igénybe, és amelyek állítólag információt adnak tendenciákról és a személyes jellemvonásokról, úgy benimben a fá orákulumot kérdezik. Az általános kérdésektől a nagyon személyes és konkrét kérdésekig a jós válaszol és utasításokat ad az embereknek. A fá orákulum segítségével határozzák meg a betegségek okait, elemzik a kapcsolati problémákat, vizsgálják meg a bűnösség kérdését, és jósolják meg a szerződéses következményeket, vagy éppen a foci eredményeit. A jós azt mondhatja például, hogy egy bizonyos szertartás szükséges ahhoz, hogy az ember mondjuk a fájdalmát enyhítse. Egy ilyen szertartás egyébként általában nem olcsó. A fájdalmat elszenvedő személy felajánlásokkal, például egy állattal fizet. Az áldozati állatok vérét az oltárra szórják, és a loa figurákat is áztatják velük. A tanácsot kérő szemét is általában bedörzsölik a vérrel, hogy megtisztuljon. Mami Wata. Jólét, csábítás és veszély. Afrikában Mami Wata, vízanya, régóta kulcsfontosságú. Szigorúan véve számtalan regionálisan tisztelt vízistenségre és vízi szellemre utal. Mindazonáltal a középpontban általában a sellő, csábító alakja áll, aki a köztes birodalom vonzó nő alakja, akinek a kegye, akár csak a vízé, állandóan változik és mozgásban van. Egyes helyeken azonban Mami Wata-t boszorkányként tartják számon. Mami Wata állítólag Európából érkezett a 15. században a portugálokkal. A portugálok hajóján nagyon gyakran volt hableányt ábrázoló figura, és ez természetesen fehér volt. Szóval azt mondják, hogy Európából jött, és ezért olyan dolgokat kell neki áldozni, mint amit egy európai nő szeret, mondja Christoph. Mami Wata oltárán a fa figurák és kis gyertyák között találhatók a megfelelő áldozatok. Parfüm, csokoládé, make-up. Néha a betegek, még az egészen kicsi gyerekek is vérfürdőt kapnak, igen, szó szerint. A Mami Wata gyógyító szertartása során levágott áldozati állat véréből. A vízparti szertartás során a klienseket ezután bepúderezik és beparfümözik, mert Mami Wata szereti, ha vérente jó illatúak. Transz. Ahogy már említettem, ahhoz, hogy manifesztálódhasson, a loa elfoglalja az embereket. A transz központi szerepet játszik ebben. A vudúzi gyors dobütésekre táncolnak a rituálék során. Néhányan hiperventilálni kezdenek és transzba esnek. És az istenek birtokba veszik ekkor testüket. Az istenek emberi lovaikon lovagolnak, mondják a vuduban. A dobolás nagyon fontos. Egy bizonyos ütésszám percenként hiperventilációhoz vezet, és ez transzba ejti az embereket. És a vudu transzban hihetetlen erők gyülemlenek fel. Több mint 40 éve dokumentálom ezt, több mint 15 éve nem kérdezősködöm többé, mondja Henning Christoph. Elmondok egy példát egy nagyon erős transzra. Egy nagyhatalmú vudu pap temetésén az egyik törzs férfi tagjai extatikus transzba táncolták magukat. Közülük az egyik férfi mély transzba esett. Gu, azaz Ogun lovagolt rajta. Ogun emberi lovai gyakran megsebesítik magukat, hogy demonstrálják istenük hatalmát, és hogy távol tartsák a boszorkányokat. Általában, amikor a férfiak ebben a transzban vannak, kést ragadnak, és ritmikusan szabdalják magukat, mély sebeket vágnak a testükbe. Ez a férfi egyenesen a fejébe döfte a kést, tehát átdöfte a fején a kést. Jól hallottad, az egyik oldalán beledöfte, a másik oldalon adott alapkáival kijött a késhegye. És a kés benne maradt a fejében. A többi vudúzi vállára emelte, és egy órán át hordozta a sír körül. Meg voltam győződve arról, hogy meghalt, mondja Christoph. Egy óra után lefektették, kihúzták a kést, növényi fűzetet tettek a sebekre, beragasztották. Újabb óra telt el, a férfi pedig magához tért. Teljesen magánál volt, ivott egy sört, és interjút adott Christophnak. Egészséges volt, de egyáltalán nem emlékezett arra, hogy mi történt nem sokkal korábban. Láttam a fotókat, hát mit mondjak, iszonyatos. Az Instagram oldalamon te is megnézheted, ha érdekel. Az etnológust teljesen sokkolták az átéltek, akkoriban még nem tapasztalt meg ilyesmit. Ezért megkérdezte az egyik helyi sebész barátját, hogyan a fenébe is lehetséges az ilyesmi. Ő azonban csak nevetett, és azt mondta, Henning, elég régóta vagy itt, hogy tudnod kell, nem az ember tette, hanem a loa, aki meglovagolta. És az istenek nem árthatnak maguknak. Fétisvásár. Az akkodészívai fétisvásár a togói Lomé külvárosában kerül megrendezésre, és a világ legnagyobb vudu piacának számít. A piacon mindenféle használati tárgyakat, például koponyákat, szárított fejeket, és különböző állatfajok bőrét kínálják és árulják. Itt megidézések, szertartások is történnek. Betegek keresnek itt gyógyulást, tömegek jönnek ide különböző varázslatokért. A fétés lehet isten, de létezik emberi, növényi, állati vagy anyagi fétés is. Ez a rituálétól és annak helyzetétől függ. A rituálé során ezek a részek aktiválódnak, feltöltődnek és megerősödnek. A fétésvásárról is posztoltam képeket, megtalálod az Instagram oldalamon. Gyógyszerek és mérgek. A vudú mindenek előtt gyógyító mágia, mondja Henning Christoph. A gyógyító művészet alapja pedig a gyógynövénytan. A növények eladása jövedelmező üzlet. Mama Benznek hívják a gyógynövények gyűjtőit és kereskedőit Beninben. A gyógynövények feldolgozása és felhasználása a papok, gyógyítók és a varázslók számára van fenntartva. Az afrikai vudú övezetben még mindig gyakran ők gondoskodnak a betegek ápolásáról, lévén, hogy kevés orvos és kórház létezik. A receptek szigorúan titkosak, és generációról generációra szállnak. A papok is használják a gyógynövényeket a szerthatásokon. A növények azok az anyagok, amelyekkel a szellemek és szimbólumok spirituálisan feltöltődnek, beleértve a loa isten figurákat, az amuletteket és a bocsiókat. Ezek mágikus hatású figurák. A papok a gyógyszerek elkészítéséhez más összetevőket, például csontokat vagy vért is használnak. A leghíresebb keverék valószínűleg a haiti zombipor. Erről mindjárt többet is elmondok. Mágikus gondolkodás. Egy ilyen környezetben a határok természetesen eltolódnak. A racionális gondolkodás is annak magyarázatai, mintha néha kudarcot vallanának. De mi ez a másik valóság, ami láthatóan eléri ezt a világot? Varázslat? Szemfényvesztés? A nyugati gondolkodás minden magyarázat kísérlete eléri a határait, még akkor is, ha ez csak abban a vudú igazságszérumban nyilvánul meg, amelyet egy vudú pap évekkel ezelőtt itatott Christoffal, és amely állítólag halálos hatású volt. Ha a kérdésekre hazugsággal reagált volna. A pálinkába érve raktak mérges kígyókat. Ebből kellett Christoffnak többször is innia. Később Németországban megvizsgáltatta az alkoholt, és kiderült, hogy ez valóban tartalmaz egy különleges méreganyagot, amely azonban csak adrenalinnal együtt fejti ki halálos hatását. Tehát, ha ideges lett volna, vagy félt volna, ami ugye megtörténik, ha nem az igazat mondjuk, akkor az jelenthette volna a halálos ítéletét. Miután a vudú pap szintén többször is ivott belőle, Christoph megbízott benne, és a vudúzi őt, mint becsületes és őszinte embert fogadta el. Fekete és fehér mágia. A fehér mágiát az istenek hívására és a gonosz szellemek előzésére használják, illetve hogy pozitív dolgokat érjenek el. A fekete mágiában pedig erőszakos isteneket idéznek meg. Mindkét esetben a vudú pap mágikus szereket és eszközöket használ. A fekete mágia igazából ellentmond a vudunak, mondják a főpapok Beninben, de mégis létezik. Az ország keleti részén élő holi népet például károkozó varázslataikról ismerik, és rettegnek tőlük. És nincs varázslat varázsló nélkül, ezek az ácetoszok, a varázslók. A szakmájuk általában családi örökség. Ácetónak lenni veszélyes, mivel hogy a varázsló kártékony varázslattal saját magának is árthat, ha a varázs indokolatlan. Egyes területeken az ácetók helyettesítik a rendőrséget és a bírói testületet. Megmutatják, hol húzódnak a határok, vagy büntetéseket szabnak ki. Bűnözőket is visszaillesztenek a társadalomban, például megszabadítják őket a gonosz szellemektől, ördögűzést végeznek el rajtuk. Ha a vudúban kármágiát, tehát fekete mágiát alkalmaznak, akkor egy orákulumnak előzetesen el kell döntenie, hogy ez az intézkedés egyáltalán indokolt-e. A kármágiát mindig a bűncselekményhez kell igazítani, hangsúlyozza Christoph. Például, ha van valaki, mondjuk a szomszéd, aki nem fizeti az adósságait, akkor elmész egy ácetó kármágushoz. Az ácetó a fa orákulum segítségével ellenőrzi, hogy a panasz jogos-e. Ha a vádlott bűnös, az ácetó ártó varázslatot mond. Ezután fog például egy kutyakaponyát, megtölti mágikus növényekkel, felnyitja, véreltozatot mutat be. Ez annak, aki nem fizet, gyomorgörcsöket, és olyan rémálmokat okoz, hogy őt vadkutyák küldözik. A szomszéd ezt az üzenetet mágikus jelek formájában kapja meg. Ezek talizmánok vagy csirkekarmok, amelyek majd aztán az ajtaján lógnak. Ez addig tart, amíg nem fizet. És az emberek ilyenkor általában fizetnek is, mondja az eszteni Voodoo Múzeum igazgatója. Nincs szükség ügyvédekre, mulasztási idézésekre és hasonló dolgokra. Az ácetosz egyik rettegett fegyvere az afrikai pisztoly. Amikor is az embert megátkozzák, és ő holtan esik össze, bárhol is legyen a világon. Ennek az ártó bűbájnak egy másik változata, amikor idegen tárgyakat, például szögeket, borotva pengéket vagy szilánkokat találnak az elátkozott személy testében. Az ácetó állítólag belé varázsolja az áldozat testébe, ami elképzelhetetlen kínokat okoz. Hivatalosan még a haiti vudúban is elítélik a fekete mágiát. Szerelmi partner megnyerése egy versenytárs kiiktatása vagy busás haszonszerzés. Ha a fekete mágiát akarsz praktizálni, akkor jobb, ha egy távoli varázslóhoz mész, hogy senki ne vegye észre. Krisztóf egyébként óvva int attól, amit Európában a vudu terén kínálnak. Van itt néhány ember, aki vudu papnak nevezi magát az interneten, de ők többnyire sarlatánok. Nem gyakorolják megfelelően a rituálékat és a varázslatokat. Henning Krisztóf hosszú élete során újra és újra visszatért Beninbe. A vudu az, ahol valahogy megakadtam, vagy ahová visszatértem, mondja egy interjúban. Mert ez önmagában véve egy nagyon békés hit. Mindig megpróbálja megtalálni az egyensúlyt a jó és a rossz között. Talán ezért nem hallani Beninről a hírekben, mert ez egy olyan kultúra, ahol az egyensúly megvan. A zombik, az istenek és az emberek világa összeolvad a vuduban. Az élet és a halál nem különül el világosan. A halott ősök újra és újra befolyásolhatják a világunkat. Ennek megfelelően fontos, hogy jó viszonyban legyünk velük. Ha valakinek eljött az ideje és mennie kell, azt elkísérik. Meleget adnak neki, tudva, hogy ez a személy hagy ránk valamit. Az erejét, az energiáját. Ikrek. Afrika Lelke Múzeumának egyik termében Krisztóf néhány kis babát állított ki. Ezek egy genetikai sajátosságra utalnak Nyugat-Afrikában, ahol több ikerpár születik, mint bárhol máshol a világon. Csak 100 évvel ezelőtt az anyáknak meg kellett folytaniuk a gyengébb ikreket, mert nem volt elég tejük kettőre. Így egy gyermek esélyt kapott a túlélésre. Az elhunyt gyereknek pedig azonnal készítettek egy kis fa babát, és azt mondták, hogy a gyerek lelke átment a babába. Az iker közvetve így élt tovább, és családi istenné vált. Ma már nem ölik meg az iker gyerekeket, de sokan közülük még mindig nem élik túl az első hónapokat. Mint korábban, az elhunyt gyerekek babái ezután is lelket kapnak. Az anyák bemennek a vadonba, és idézőjelben elfogják az elhunyt gyerekeik lelkét. Az anyák és a testvérek gyakran magukkal hordozzák ezeket az elvarázsolt babákat. Sok helyen iker oltárok állnak a halott gyerekeknek. Ezt a vallási gyakorlatot és talán a veszteség fájdalmának elviselését Henning Krisztóf szerint olyan keresztény misszionáriusok fenyegetik, mint például a német Reinhard Bonnke, aki 10 000-eknek tartja prédikációit. És ő felszólítja a nőket, hogy szabaduljanak meg a fétiseiktől, hogy dobják tűzbe a falbabákat. El lehet képzelni, mi történik a nőkkel, amikor visszatérnek a falvakba. Megroppannak pszichikailag, mert ez számukra olyan, mintha a saját gyereküket égették volna el. Ez egy nagyon szomorú fejezet. Hatalmas halom mentálisan sérült embert hagy hátra. Láttam már olyan nőket, akiket elkergettek a falujukból, mert elégették a fétis babáikat, mondja Krisztóf. Henning Krisztóf élete műve az Essene Soul of Africa Museum, tehát az Afrika Lelke Múzeum középpontjában a vudu története, a gyógyítás és az ősök kultusza áll Nyugat-Afrikában. A kiállítási tárgyak között szerepel az egungun, vagyis a Yoruba kultuszban az ősöket szimbolizáló maszk táncosok által viselt jelmezeket csoportja is. Szintén megtekinthető egy eredeti fon oltár a halottak tiszteletére, valamint különféle bocsiók, azaz mágiával átitatott faragott figurák. Láthatunk többek között mérgező varázsitalokat, bizarr fétiseket, ijesztő népviseleteket, és Mami Wata istennő oltárát is. Mindenképp megér egy utazást. Haiti. Ennek az epizódnak a célja ugyan az eredeti vudu bemutatása, ami Beninből származik, de meg kell említenem néhány aspektust Haitiból. Ahogy említettem, a vudunak sok arca van Beninben, másképp gyakorolják, mint például Haitin. Tehát következzen néhány borzongató tény a Haiti vuduról. Szemedi Báró, minden temetők ura. Szemedi Báró egy természetfeletti lény neve a haiti vudu kultuszban. Ő egy loa, aki központi szerepet játszik a vudu rituálékban, a holtak egyik uralkodója, minden temetők ura. A temetőkben egy gyertyákkal és lila virágokkal díszített keresztet szentelnek Szemedi Bárónak. Amikor a lakosok fel akarják ébreszteni, köveket ütögetnek egymáshoz, vagy egy kőből készült sírkeresztet háromszor megütnek egy mácsete tompa oldalával. A loát, akit gyakran láthatatlannak tartanak, egy formálisan talpig feketébe öltözött férfiként, néha csontvászként írják le, aki cilindert, sétapálcát és néha hosszú fehér szakállat visel. Nagyon veszélyesnek tartják. Engedélye nélkül nem szabad megnyitni egy sírt sem. A hívők egy kéréssel fordulnak szemedi báróhoz, és megígérik, hogy ha a kérésük teljesül, később visszatérnek áldozatokkal. Részpénzzel, étellel, élénkítő szerekkel. A szemedi báró a szivarokat, a rumot és a lepény kenyereket kedveli. Szigorúan véve alig ha utasít vissza ételt, mert a halált szimbolizálja, és a halál sosem lakik jól. Ezután az asszonyok akácfa leveleket dobnak a bárónak, és azt mondják, aludj illatosan, szemedi báró. És ő, minden temetők ura, ha a beleegyezését adja a könyörgőknek, visszamegy a földbe. Az exhumált testrészek immáron biztonságosan felhasználhatók talizmánok és amulettek készítésére, vagy éppen más fekete mágikus módra, célokra. A szakértők szerint azonban mind a mai napig vitatható, hogy ez a Kult de Mort, a halottak imádata, valóban a vudúhoz tartozik-e, vagy egy marginális jelenség, amely az idők során alakult ki Haitin. Csak zárójelben mondom, 1957 és 71 között a haiti véres kezű diktátora François Duvalier szemedi báromnak adta ki magát, hogy megfélemlítse ellenfeleit, és hogy biztosítsa a politikai hatalmát. Bokor és a zombik. A haiti vudúnak híres, negatív aspektusai is vannak. Talán nem csoda egy olyan szegény és tönkretett országban, amely 200 éve állandó válságban van. A Bizonga titkos társasága az idők során a rendet szolgáló erőkből egyfajta maffiává vált, amely sötét mágiát használ a lakosság megfélemlítésére. Életnagyságú babákra emlékeztető őrző figuráikat gyakran emberi koponyák és csontok felhasználásával készítik. Az ilyen holttesteket, holttest részeket a fekete mágusok használják fel, akiket bokornak neveznek. Ők portyáznak a temetőkben. A sírgyalázás annyira elterjedt, hogy a gazdag haitiak a holttesteket külföldre szállítatják és külföldön temetik el, hogy megőrizzék a halottak nyugalmát. A bokortól mindenki retteg. Fizetség ellenében átkokat szórnak a kívánt áldozatra. A titokzatosságba burkolózó zombifikáció gyakorlatát is nekik tulajdonítják. Mindenféle spekuláció lengi körül őket. A hollywoodi filmek és horrorregények látványos haitiről származó szereplője, a zombi, az élő halott, lelketlen holttest, amely veszélyes fenyegetésként tör be az emberek világába. A zombi fogalmának megértéséhez először is tudnunk kell, hogy a vudu követői úgy képzelik el az emberi személyt, mint akit több spirituális rész vagy lélek irányít. A tibonáns a kis jó angyal, ez az ember lelkiismerete. A gvóbonáns a nagy jó angyal, ez az ember személyisége. A loa mitét, a loa, aki a fej ura, a személyes őrangyal, aki az ember fejéhez kapcsolódik. Egy személy halála után a gvóbonáns és a loa mitét közötti kapcsolatot a megfelelő módon rituálisan meg kell szakítani. Ha ez nem megfelelően történik, a gvóbonánst egy gonosz varázsló, egy bokor foglyul ejtheti, és gonosz szellemé változtathatja, amelyet aztán boszorkánságra használ. A zombi egy másik formája, a már említett élő halott, a lelketlen hulla. Haitin a zombikat a bokor által a sírból kiemelt és idézőjelben felélesztett holttesteknek tekintik. Mivel a gvóbonáns, a nagy jó angyal, az ember személyisége már elhatta a halott testet, az lélek nélkül éled újjá. A haiti zombipor talán a leghíresebb és legrettegettebb anyag, amely tetsz halálszerű bénulást okoz. Atropin tartalmú növényekből, például daturából és belladonnából, reszelt emberi csontokból, fűt varangyokból és gömbhal részeiből készült por. A zombik így olyan emberek, akiket pontosan adagolt méreggel tetszhalott állapotba helyeznek. Eltemetnek, majd egy idő után exhumálnak. A mérgezés és az oxigén hiány a sírban károsítja a szellemi és a motoros képességeket. A bokor ilyen módszerekkel mutatja meg a hatalmát. A csonkítás itt egyfajta reklámként szolgál. Aki felébred a bénulásból, az utána már nem önmaga, hanem csak egy lelketlen lény, egy zombi. Az antropológusok szerint egyébként a zombi mérget régebben, többek között, súlyos bűnözők mozgásképtelenné tételére használták. Vérszomjas hölgyel fejezem be utunkat a vudu világában. Marinette-tel, a vérfarkasok úrnőjével. Ő a haiti vudu legrettegettebb loája, a fekete mágia úrnője, egy pusztító női szellemlény. tiszteletének története több mint 400 évre vezethető vissza. Mahinetet néha úgy emlegetik, mint egy kis tengerészt száraz karokkal, vagy egy kis tengerészt a sovány lábakkal. Minden név az emberi csontvesztként való ábrázolása utal. Őt tartják a vérfarkasok úrnőjének. Szimbolikus állata a rikoltó kuvik, szimbolikus színe pedig a vörös és a fekete. Végrehajtja Mambo, a vudú papnő terveit. A Marinette által megszert emberek állítólag a bagolyra emlékeztető gesztusokat mutatnak, például mélyen lehagyják, hogy furcsán tartják a fejüket, szinte természetellenesen görbítik az ujjaikat, reszelős, reket hangon beszélnek, és vérig vakarják magukat. A megszert személy képes átmenni a tűzön, és szörnyű tettekre is képes, beleértve a kannibalizmust is. Marinettet rejtett helyeken imádják, ott állítólag elfogadja a fekete kecskét, a disznót és az élve felnyásolt kakast áldozatként, de az áldozatokat nem osztja meg más loákkal. A felajánlásokat egyébként el kell temetni. A szertartás egy tűz meggyújtásával kezdődik, amelybe benzint öntenek és konyhasút szórnak. Az áldozati rituálé befejezéseként a vudú pap a hívővel együtt beleugrik a korábban meggyújtott tűzbe, majd együtt rúgják szét azt. Ezt a formát, amely különösen Haiti déli részén terjedt el Bizangónak, a fekete mágia legerősebb formájának tartják. A rituálékra késő este kerül sor, amikor a dzsabok, azaz a démonok állítólag a legaktívabbak. Csupán egy maroknyi Haiti meri gyakorolni a Bizangót, vagy hívni egy olyan veszélyes loát, mint Marinette. Végül is, mi a vudú? Mágia, allegória, szemfényvesztés. Néha úgy gondolom, talán csak az érem másik oldala. Akárhogy is, számomra nagyon fontos megőrizni azt a képességemet, ami gyerekként mindannyiunkban megvan. Ítéletek és előítéletek nélkül rácsodálkozni dolgokra, emberekre, történésekre. Talán nem teljesen érthető, talán nem is illik be a kultúrképünkbe, de attól még lehet izgalmas és érdekes. Mit ér egy élet, amelyben nem lehet újra és újra rácsodálkozni a felfoghatatlanra, a másra? És én szeretnék hinni abban, hogy talán minden egyes ilyen rácsodálkozással növekszik a horizontom is. Ennyi volt az adtágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Ha kíváncsi vagy, infókat, fényképeket és linkeket posztoltam az Instagram oldalamon, keresse az Adtágító podcastra. És én is kíváncsi vagyok. Neked melyik tény ütött szöget a fejedbe? Mit tartasz a legfélelmetesebbnek? És kipróbálnád a fa orákulumot? Nagyon örülnék néhány kommentnek. Hamarosan újra jelentkezem, addig is. Maradj szkeptikus, maradj kíváncsi, és ne bosszants fel a vudú isteneket.
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Okay. Embertelen podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.